Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Szia Gergő! Hogy vagy, mi újság veled?
És üdvözöljük a kedves hallgatókat! Minden rendben, talán lassacskán most már kimászok ebből a köhögős mindenségből, de ez most eléggé így elkapott. Ami érdekes, mert eleinte nem voltak egyébként nagy tüneteim, de ez a köhögés, ez borzalmas, hogy folyamatosan megy. Azon szegény. Kívül pedig nincs semmi újság. Pályázat, kísérlet, ennyi. Veled mi a helyzet?
Hát én nekem el van az életem szokás szerint, bele vagyok most bonyolódva a melóban egy érdekes, komplex kivizsgálás is folyamattal, amikor észrevettünk a mintáinkban valami furcsa dolgot, hogy itt valami plusz reakció lezajlik, és ott olyan módon változik a mintának a minősége, amit egyelőre meg kell néznünk, hogy ez most problémát okoz-e, illetve blablabla, mindegy hosszú most ilyen masszív kivizsgálásban vagyok, hogy próbálni egy valami problémának a forrását megtalálni, de miközben egy relatíve kicsi labor vagyunk, és nem áll rendelkezésemre. Most, hogyha lenne, nem tudom, mekkora hatalmas nagy műszerek meg egyebek, akkor csak mintát vettem volna abból, amit észrevettem, és beküldöm egy nagy műszerbe, de az nekünk nincsen, szóval ilyen... Igen, dobjál nekem, légy szíves, egy izét. Kezdjük egy egész NMR-rel, de mondjuk 500-600 Hz alatt ne.
Hát nekem pont nincsen NMR-em sajnos. Tömegspektrométer, azt bármelyik szobába bemész, találsz, de NMR nincsen.
Hát, mégis azt is dobhatsz.
Jó, megoldjuk.
Igen, egy szívesen egy izét, sem EDX-et, azt úgy fogadnék.
De hát azt már igazából nagyon, milyen felbontással kell?
Nem, most csak azt mondom, hogy jó, nem mindegy.
Nem, csak azt akartam mondani, hogy ugye nekem nagyon nagy, hát csoda volt az, amikor 2017-ben, azt hiszem, bementem először a közös laborba a doktori iskolámba, és akkor ott láttam egy ilyen kis kenyérpirítót, és mondom, ez micsoda? Mondtam, hát ez egy sem EDX, és mondom, nem. És így mondja, de... És nem. És nyilvánvaló, hogy a felbontása az nem atom felbontású, de az ilyen anyagvizsgáló laborhoz nem is kell olyan nagy felbontás. Úgyhogy tényleg, mint egy kisebb kenyérsütő, akkora volt az egész. És 100 ezer euró alatt van. Csak
ó, az fillérek, abból hármat rögtön.
Hát egy rendes sem, az mennyi? Az több, mint 1 millió biztos.
Valószínű, igen. Na mindegy, alapvetőleg jól haladok így ilyen, csak az, hogy mondjuk 3-4 jelenlévő komponens okozhatja azt, és akkor összeraktam 3-4-szer 6-8 mintát, hogy csak a különböző komponensekkel, és akkor majd nézzük, melyik reagál, és melyik adja azt a dolgot, szóval ilyen módon kísérletezek. Szóval el vagyok szokás szerint elég, és sok mindent kell észben tartanom folyamatosan, és akkor úgy néha gondolkodom, hogy... hogyan is működik a memóriám, és hogy lehet, hogy a hosszú távú memóriám az jó, de úgy rövid távon a dolgozó munkamemóriámmal észben tartani dolgokat kicsit nehéz, túl sok mindent, ezért masszív listákat írok, és akkor ide jutottunk arra a témakörre, hogy hogyan is funkcionálunk mi a hétköznapokban, és hogy mik azok a érdekes agyi tulajdonságaink és olyan képességeink, amiket lényegében minket emberekké tesz, és amivel funkcionálunk hétköznapokon, és akkor gondolkodtunk arról, hogy érdemes lenne beszélnünk ebben az epizódban arról a bizonyos témakörről, hogy végrehajtó funkciók, és hogy ez mit jelent az agyunkban. Szóval most egy kicsikét ilyen pszichológiás, neurobiológiás, agyi részre ezt már megint.
Már megint. Igen, tehát ugye ez a... Én nem is inkább a neurobiológia, az inkább a neurotudományhoz.
Neurotudomány, igen, kicsit le vagyok fáradva.
Ezt, hát megesik az ilyen mindannyiunk.
Ha félre beszélek, akkor valamelyik ilyen végrehajtó agyi funkcióm nem működött elég jól.
Igen. Hát ugye az agyunk rendelkezik, igazából mi másnak hívhatnánk, mint egy csoport szuper képességgel, ami tényleg ennek a végrehajtó funkciónak, vagy hát funkcióknak nevezzük uh-huh. őket, és ez a, nálunk, mint szentiens, mint tudatos lényeknél, ugye ezek nagyon-nagyon magas szinten működnek. És ezek a különleges képességek igazából együttesen segítenek nekünk abban, hogy elérjük a céljainkat, gyorsan akartam mondani, vagy elvégezzük a kihívás jelentő feladatokat, és ugye itt a kihívás jelentő feladatok, ez tényleg egyénre szabottan kell nézni, mert ugye vannak olyan neurotudománnyal kapcsolatos úgynevezett neurodivergens dolgok, ugye, amikben nem fogunk belemenni, de ugye ezekben az esetekben például egy nagyon egyszerű feladat az, ami nagyobb kihívást jelent az adott személynek, mert unalmas megcsinálni, és ezáltal az agynak nem ad elég stimuluszt. Mi az? Elég ingert.
Stimuláció, inger, igen.
Igen, igen. És a végrehajtó funkciókat az agy különböző területei közötti kommunikáció az, ami támogatja, és a test többi részéhez hasonlóan az agy is növekszik a gyermekkortól egészen a felnőtt korig, ezáltal ugye lehetővé téve, hogy a végrehajtó funkciók érjenek az életkor előre haladtával, és az egyes gyermekeknél gyorsabban, másoknál lassabban történik, valakinél ilyen irányban, valakinél kicsit kacifántosabban működik, és ahogy a testünk izmait is edzhetjük, és ugye akár nem is csak az, hogy edzhetjük, de mondjuk fizikoterapeuta segítségével tényleg irányítottan erősíthetjük és növelhetjük az adott izomtömegeket. Ez igaz az agy végrehajtó funkciókra is. Ezeknek az edzés és használata segíthet megerősödni és növekedni. És ugye ott van például az, hogy az agy egyszerre több dolgot képes elvégezni. Ugye, tehát soha nem az van, hogy egy dolog megy, meg ugye van ez a mém is, hogy hát az agyam olyan, mint egy megnyitott ilyen böngésző ablak, ahol az egyik tabból zene szól, de nyitva van 30 másik, tehát hogy ezt teszi az agyunk is. És a különböző területei közötti kommunikáció ezt a szuper képesség csoportot támogatja erőteljesen, és ténylegesen segítenek a mindennapi gondolkodó életmódunkban, legyen ez gondolat, cselekedet, hogy több dolgot szem előtt tartsunk, megoldjuk a problémákat, előre tervezzünk, stb.
Igen, ez egy nagyon jó, bedobtál egy-kettő nagyon jó példát, meg jó kifejezést, ez a pont a böngésző ablakról, ezt, azt hiszem úgy láttam ezt a mémet, hogy amikor valaki úgy szét van esve, hogy olyan érzés az agya, minthogyha meg van nyitva legalább 30 böngésző ablak, és valamelyikből masszívan zene szól, de nem találja, hogy melyikből, és nem Igen. tudja kikapcsolni. Igen. És ugye bedobtad azt a kifejezést, hogy neurodivergencia, ami egy, most azért nem fogunk abba belemenni, mert arra lehetne, csak arról a témakörről lehetne 60 részt csinálni, mert annyira összetett, tehát most konkrétan erre a témakörre fókuszálunk, hogy végrehajtó funkciók, de pont egyébként pont ezért érdekes, hogy ezek a végrehajtó funkciók hogyan működnek a populációnak mondjuk a 80%-ában, ugye az a neurotipikus viselkedés, hogy a neurológiailag hogyan működik a tipikus része a populációnak, és van az attól eltérő a neurodivergens, mondjuk körülbelül 20%, vagy ugye kérdés, hogy hány százalék, akik valami miatt másként működnek, de akkor fejtegessük ki ezeket a végrehajtó funkciókat, hogy mit is tudunk ezekről, mit értünk ez alatt, és csak azt tudni azzal kezdjük, hogy alapvetőleg ezekkel a képességeknek, a kialakulásának a képességével együtt születünk, de amikor megszületünk még csecsemőként, akkor még nem fejlődtek ki ezek a funkciók. Tehát ezek olyan tulajdonságaink, olyan viselkedési formáink, olyan funkcióink, amik egyre-egyre jobban fejlődnek, ahogy növekszünk, idősödünk, öregszünk. És ahogy mondtad, ugye, hogy egyeseknek nehezebben megy, valamelyik, másoknak sokkal könnyebben, tehát van, akinek fejlesztenie érdemes bizonyos funkciókat, van, akinek meg erre nincsen szüksége. Szóval akkor nézzük végig, igen, hogy mi az a... Mondjad, bocsánat.
Ja, csak, hogy ide ez a, hogy tényleg kiskortól fejlődik. Én nagyon szeretem azokat a videókat, amik így felkerülnek néha a netre, ahol ugye még ezek a végrehajtó funkciók nincsenek teljesen kialakulva, és lehet látni, hogy egy adott helyzetben, ami egy váratlan helyzet egy kisgyereknek, fullosan leolvad az egész. Tehát ugye az egyik ilyen kedvencem, amikor például viszik oda a szülőnek a pohár vagy kancsó mondjuk narancslevet, és volt egy ilyen, hogy kisrác vitte a pohár narancslevet az anyukájának, és az asztal fölött kilöttyent belőle, de nem sok, de hát azért mit tudom, hogy egy-két korty. És így megállt a gyerek, és kiborította az egészet. Tehát, hogy így kész. Ennyi volt, ott látszott, hogy konkrétan egy olyan helyzet jött elő ezekben a végrehajtó funkciókban, amiket még nem tudott kezelni, nem volt még rá megedzve az agya.
Uh-huh. És ez nagyon fontos szerintem, ezt talán nem tudom, emlegettük is ezt, de ez nekem egy érdekes felismerés volt, amikor így valaki magyarázta, hogy hogyan próbált érvelni a 4-5 éves gyerekével, és elmagyarázni logikus érvekkel, hogy miért ne csináljon valamit, és így meg volt döbben, vagy nem sikerült a dolog. De nem szabad 4-5 éves gyerektől elvárni, hogy logikus érveket, összetett érveket megértsen, mert még nem fejlődött ki az agya arra, hogy ő ezt megértse. Tehát más módszerekkel kell neki fogni, hogy a gyerekkel megértessük, és egyébként az érzelmi részét kell, mert egy kisgyerekek azok még ott vannak, hogy a jelen pillanatban most éppen mi az, ami szomorúvá tesz, vagy éppen valami fáj, vagy valamitől boldog vagyok, tehát nem lehet neki elmagyarázni, hogy azért, mert holnap után szükség lesz arra, hogy valamit csináljunk, ezért most légy szíves, nem fogja érteni.
Igen.
Tehát tényleg életkor szerint alakulnak ki ezek a végrehajtó funkciók. Az első végrehajtó funkció, amiről beszélünk, az a gátlás. Mégpedig abban a szempontból értjük ezt, hogy ugye segít nekünk, hogy megálljuk, hogy valamit elhamarkodottan cselekedjünk jó esetben. Ugye pont erre van szó, hogy kinél, hogy fejlődik ki ez a fajta. Tehát például, hogyha most ilyesmi példát hozzunk fel, hogy valaki fontos munkaügyi meetingen van ott, és sokszor van az, hogy meg kell állnunk például, hogy ne vágjunk folyton a főnöknek a szavába, még akkor is, hogyha teljesen marhaságot beszél a főnök, de és ott lenne az ingerünk, az ösztönszerűbb viselkedés, hogy vágja szavába és mondd meg neki, hogy ez marhaság, de a magasabb szintű végrehajtó funkciónk bekapcsol, hogy ez nem fog hosszú távon előnyökkel szolgálni, hogyha így kommunikálunk, hanem várjuk ki a sorunkat, ne ordítsuk le a főnök fejét, hanem nyugodtan próbáljuk meg megfogalmazni, amit akarunk, amit gondolunk, és reméljük, hogy a főnöknek is vannak olyan magasan kifejlett végrehajtó funkciói, hogy végighallgatjuk a dolgot, és meg tudjuk beszélni. Tehát ez egy ilyen gátlás dolog, hogy visszafogjon minket még mielőtt olyan dolgot csinálnánk, mondanánk, amit nem lenne előnyös.
Igen, és egyébként ugye tárgyalás technikában pont ez a példa, amit hoztál, ez fordított esetben nagyon jól működik, ugye, hogyha a tárgyalási partnereden látod, hogy elkezd egyre idegesebb lenni, ugye itt ezt, azt kell ez alatt érteni és tudni, hogy eközben a tárgyaló partner úgy érzi, hogy a környezete ideges, és ő maga is ideges. És hogyha erre te rendkívül nyugodtan, logikus érveket előhozva válaszolsz, és tényleg a legnyugodtabb hangodat előhozva, mintha észre se vennéd, hogy ő ideges, fullosan kizökken, és követni fog téged. Nagyon nagy eséllyel. És ugye ott van a gátlás után a munkamemória, ami egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Ez az, ami egyébként lehetővé teszi, hogy egyszerre ténylegesen több dolgot tartsunk a fejünkben, ami segíthet az összetett feladatok elvégzésében. Például tényleg a legegyszerűbb példát felhozva, amikor sütünk, főzünk, és például teszem azt, a tésztát fel kell rakni, főzni, de közben a rántást csinálni kell. Na és akkor itt aztán borulni tud az egész, de ez más esetben is hasznos, például amikor a napi teendőket kell megtervezni, vagy például amikor társas játékot játszunk, emlékeznünk kell ugye a játékszabályokra, valamint arra is, hogy mit kell tenni a következő körben, esetleg még stratégiát is fejben tartani, ugye, hogy hogyan verjük porrá a játékpartnerünket, és ez a memória egyébként sokkal másabb, mint a hosszú távú, és ténylegesen tudás alapú memória, itt tényleg csak az, hogy a te fejedben lévő böngésző hány lapot tud egyszerre nem csak nyitva tartani, de folyamatosan monitorozni is.
Igen, és ez nagyon érdekes ezt felismerni, ez saját pont felismerésem volt, hogy csak azért, mert valakinek például a tudás alapú, tehát az, hogy most akkor emlékezzünk vissza, hogy föl tudja még valaki sorolni 30 évvel érettségi után az összes aradi vértanúnak a nevét, vagy az, hogy melyik évszámban, mikor, mi történt Európa különböző pontjain, amit töriből tanultunk, vagy valaki még emlékszik-e a másodfokú egyenlet megoldó képletére, vagy hány különböző tantárgyból, hány különböző dolgot soroljak, amit iskolában tanultunk, és van, aki jobban fog emlékezni ezekre a tényekre, amiket bemagolt, vagy ahogy megtanult, van, aki kevésbé. És ez másfajta memória, mint az, hogy felraktad a tésztát főni, és tudod, hogy 10 perc múlva azért nézzél rá, és kóstold meg, hogy eléggé puha már, és ne felejtsd el, hogy mikor raktad be, és ne felejtsél rá ránézni 10 perc múlva, amikor egyébként ott van a következő fázis, hogy közben meg a különböző más részeit főzöd, és ez teljesen oké egyébként, hogy valaki az egyikben oké, a másikban meg nem jól teljesít. Tehát például én is rájöttem, hogy a rövid távú memóriám az sokkal rosszabb, mint gondoltam, és elkezdtem időzítőket beállítani arra, hogy ne kelljen észbe tartanom, hogy a tészta fő, és hogy mikor raktam be, és akkor 10 perc után szépen csipog nekem, és akkor kész. Ránéztem, és nem égett oda a tészta.
Igen, tehát a legjobb egyébként, legjobb megközelítés erre az, hogy nem azt nézni, hogy mi az, amiben kevésbé vagyunk ott, hanem sokkal inkább a saját erősségeinket felfedezni, és ezt kihasználni arra, hogy ahol kevésbé erős mondjuk a tényleges végrehajtó funkció csoportunk, ott ezzel rá tudunk segíteni.
Uh-huh.
Ugye ide jöhet a mentális rugalmasság is önmagában. Ugye ez lehetővé teszi, hogy váltogassunk a feladatok között, ami segíthet az összetett új dolgok megtanulásában, vagy a problémák megoldásában. Ugye ez tényleg az, hogy a tabokat hogy váltogatjuk az agyunkban a böngészőben. A mentális rugalmasság ugye azt is lehetővé teszi például, hogy könnyebben alkalmazkodjunk egy változó környezethez. Amikor a dolgok ténylegesen nem úgy mennek, ahogy terveztük, ugye vegyük vissza itt a kisgyerek példáját, közben bocsánat, ráütöttem az asztalra, ez lehet, hogy majd hangos lesz.
Történik ilyen nyugi?
Ne, hát ez borzasztó. És ugye segít abban is, hogy más utat találjunk a cél eléréséhez, tehát hogyha akadályba ütközünk, akkor ott ténylegesen gyorsan elemezzük a helyzetet, látjuk, hogy oké, ez az akadály vagy átléphető és megoldható, vagy egy kicsit meg kell kerülni az egészet.
Igen, és nagyon érdekes, hogy mennyire változik emberek és emberek között, hogy ki tud mennyire mentálisan rugalmas lenni. Mert ugye vannak, akiknek az a nehézség például, hogy nehezen váltogat tevékenységek között, hogy muszáj valamit végigcsinálnia, mielőtt tovább tud mozdulni egy másikra. Van, akinek meg az a problémája, hogy nem tudja a figyelmét megtartani egy tevékenységen, hanem már is ugrott a következőre, még mielőtt valamit befejezett volna. És van, akinek meg nem küszködés egyik irány sem, hanem szépen be tudja magát lőni középre, tehát nagyon különböző, hogy kinél hogyan működik ez a fajta végrehajtó funkció. És akkor az utolsó a listánkon, a végrehajtó funkciók közül a tervezés, hogy azt, hogy kiválasszuk, hogy a célunk eléréséhez hogyan szükséges cselekednünk, és hogy eldöntsük, hogy ezeknek a cselekvéseknek mi a megfelelő sorrendje. Ugye ez komoly előre gondolást jelent, és az idő fogalmát ugye a fejünkben tudnunk kell kezelni, hogy jó, akkor sorrendileg első lépés, második lépés, harmadik lépés. Ez valakinek egyszerűen triviális, tehát tényleg csak így jön, és valamit már megtervezett. Van, akinek meg komoly mentális nehézség az, hogy akkor levezesse, hogy jó, akkor egyáltalán képzeljem el, hogy hova akarok eljutni, és milyen lépéseket, milyen sorrendben kell tennünk ahhoz, hogy oda eljussunk.
Igen, és egyébként ez ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk utazáshoz csomagolunk, ugye, hogy miből mennyit kell csinálni. Én például soha nem listából csomagolok, én azt nem szeretem, átugornék néhány dolgot, nem úgy döntenék, hogy az nem is annyira fontos. Ehelyett inkább például azt szoktam csinálni, hogy oké, reggel felkelek, mi az első? Elmegyek tuson. Jó, akkor kell a tusfürdő, kell a fogkefe, fogkrém, és akkor így egy egész napon végigmegyek, akkor innentől kezdve legalább a napokhoz szükséges dolgok már ott lesznek, és akkor utána jön a többi. És ugye az élet az ténylegesen ezek nélkül, a végrehajtó funkciók nélkül hatalmas kihívást jelentene. Uh-huh. Ugye? Csak a kevésbé tudnánk irányítani a cselekedeteket, egyszerűen azt tennénk, ami eszünkbe jut, és innentől kezdve nem lennénk sokkal másabbak, mint mondjuk egy macska, ami egyszer csak ül, és egyszer csak fogja magát, és elrohan, mert a végrehajtó funkciók a macskáknál nem olyanok, ha bár ugye tudnak tervezni.
De valamennyire, azért nem olyan, mint egy ember.
Igen. De nehezen tudnánk odafigyelni is dolgokra, így gyakran előfordulna például, hogy elveszítjük a fontos holmikat.
Ugye? Tehát igen, tehát bárki hagyta el kulcsát, telefonját, legalább csak temporálisan, kint hagyja az autóban, mint például tegnap este a párom, meg egyebek, és akkor semmilyen nem fog megharagudni, hogy azt mondtam, nem csinálja rendszeresen. De ilyenek, tehát ezt szerintem sokak vannak, akik ez a különböző mindenfajta módszert kellett már kifejleszteni arra, hogy ne hagyja el a holmiait. Tehát ezt mennyire könnyű lenne, hogyha nem tudnánk odafigyelni, akkor össze-vissza hagynánk el mindent. De ahogy mondod, tehát nem lenne képes az ember például előre tervezni, tehát hogyha most például valaki olyan munkát végez, hogy előre föl kell készülnie mondjuk egy fontosabb előadásra, prezentációra, akkor felkészületlenül tudna menni munkába. Vagy csak annyi például, hogyha valaki például nem tud ebédet venni, vagy nincsen, nem tudom, menza jellegű hely a munkahelye környékén, akkor csomagolnia kell ebédet, és akkor nem csomagolnád, akkor éhen maradnál egész nap. De tehát azt se venné észre az ember, hogyha végrehajtó funkciók nélkül, hogyha valamit úgy rosszul csinál, és folyton rosszul csinál, és újra rosszul csinál, és hogyha ezt nem veszi észre, akkor nem tud fejlődni, és nem tud javulni, hogy jobban csináljon dolgot, hanem újra és újra elkövetni ugyanazokat a hibákat. De elterelődne a figyelme, ami megakadályozná, hogy befejezzen feladatokat, vagy például ugye ahhoz kell egy csomót gyakorolnunk sokszor bizonyos tevékenységeket, hogy fejlődjünk benne. És hogyha ez nem tűnne föl végrehajtó funkciók nélkül, akkor nem tudnánk úgy igazán fölfejlődni, hogy valaki például, nem tudom, komoly művész, vagy zenész, vagy akár, vagy orvos, vagy bármifajta olyan komoly képességet fejleszten ki, amihez nagyon sok gyakorlás szükséges. Tehát végrehajtó funkciók nélkül, vagy hogyha valakinek például nagyon-nagyon gyengén működnek ilyen végrehajtó funkcióik, nagyon nehéz lenne az élet, és hát senki sem választana ilyen problémákat szándékosan.
Igen, és egyébként azt, hogy működnek ezek a végrehajtó funkciók, és hogy alakultak ki, ugye ez nálunk legjobban nyugodt élethelyzetben működik. Ugye úgy hangoltuk ezt az egészet, hogy amikor egy nyugodt és minden problémamentes környezet van, akkor ez a négy végrehajtó funkció tökéletes harmóniában dolgozik együtt. De kis kísérletre invitálom az embereket, akik hallgatnak minket, hogy hogyan tudjuk ezeket a végrehajtó funkciókat kicsit kibillenteni, és akkor megfigyelni, hogy tényleg hogy működik az állatias agyunk, hiszen ugye a végrehajtó funkciók magas szintű kifejlődése az, ami minket megkülönböztet ténylegesen az állatoktól. Munka után fáradtan és éhesen menjen el valaki bevásárolni. Ugye az, hogy az ember fáradt és éhes, ezzel a túlélési ösztön az iszonyatosan magasra hág, hiszen kell az energia és kell a pihenés egyszerre, és mégis egy extra feladatot kell végrehajtanunk, ráadásul be kell mennünk egy olyan helyre, ahol gyakorlatilag mindent lehet venni, és nyilvánvaló az agyunk az a magasabb energiatartalmú dolgok felé menne, hiszen éhes és kevés az energiája. Ez az, amikor mit vásárolunk meg vacsorára? Egy fél tortát. És akkor ott próbáljon az ember ténylegesen észérvekkel, jó, akkor veszünk egy salátát, paradicsomot hozzád, akkor a paradicsomot meg kell majd mosni, meg fel kell szeletelni, darabolni ki, hogy csinálja. Hát az még legalább akkor egy fél óra lesz, mire lesz vacsora. Na mindegy, úgyhogy ez egy nagyon jó technika arra, hogy megfigyeljük, hogy mi van akkor, amikor a végrehajtó funkciók nem kapnak előtérben szerepet az agyunkban. Mert hogy ténylegesen előtérről van szó, ugye? A tudósok az agynak azt a területét, ahol a leginkább a végrehajtó funkciók hát helyet kapnak, vagy amik ezt használják. Ezt úgy hívják, hogy prefrontális kéreg, vagy prefrontális kortex. Uh-huh. És erre gyakran úgy gondolnak, mint arra az agyterületre, amely szervezés irányítja az agy más részeit. Ugye, és nagyon fontos, hogy itt van a gátlás is, mint olyan, hiszen az etil alkohol, az pont ezt a prefrontális kérget dezaktiválja egy picit, és ezáltal a gátlások azok bizony. És nem csak a gátlások fognak csökkenni, hanem a többi végrehajtó funkció is, ezáltal kevésbé logikusan, és sokkal inkább impulzívan döntenek az emberek.
Igen, erre szintén nagyon sok sztoria lehet szerintem a hallgatóság nagy részének, de ez a bevásárlós példa, ez telibe találós. Tényleg éhesen, fáradtan bevásárolni menni, és akkor próbáld meg meggyőzni magadat, hogy nem nyúlsz oda, és nem veszed le az extra nagy üveg nutellát a polcról. Mm-hmm. Nem sikerült a múltkor. pedig csak nem is voltam éhes, hanem csak fáradt voltam. De igen, tehát pont ez ide kötődik, hogy tudjuk, hogy ha összehasonlítjuk, ugye erre nagyon sok tanulmány volt már az emberi agynak a kifejlettségét más állati agyakkal, és tényleg a prefrontális kéreg az, ami az egyik, tehát a legfejlettebb agyterületünk, és egyébként érdekes is azt is tudni róla, hogy nagyon relatíve későn fejlődik ki. Azt most már egyre több tanulmány mutatja ki, hogy körülbelül ilyen 20-25 éves korunkig még fejlődik az agyunk. Tehát jogilag, 18 évesen Magyarországon legalábbis, jogilag már felnőttnek számítunk, de az agyunk még nem felnőtt 18 évesen. És ezt egyébként, ez egy érdekes ellentmondás, ebbe sem megyünk bele jobban, de az a prefrontális kort, prefrontális kortex kéreg az, ami ennyire fontos, és amihez így kötődnek ezek a végrehajtó funkcióink. De persze fontos az is, hogy ez a területnek, ennek kommunikálnia kell más területekre, mert nem csak ez az egy terület csinálja, hanem összekötődik más területekkel. Tehát például egyes funkciók, egyes végrehajtó funkciók, vagy azoknak aspektusai az a prefrontális kéreg, és egy másik terület a parietális kéreg közötti kapcsolatokon alapul eléggé. Ez a második rész, ez az agynak a tarkó alatt elhelyezkedő része. De még aztán van egy másik kéreg, amit úgy hívunk, hogy cinguláris kéreg, és annak a első része, előső része igazából, amelynek az a feladata főleg, hogy figyelje a környezetet, és a prefrontális kortexzel való kapcsolatai révén így növelheti a figyelmet, és segíti a végrehajtó funkcióknak a működését, és kimutatták tényleg agykutatásokból, hogy minél jobban kommunikálnak ez a különböző agyterületek, vagyis minél jobb a kapcsolódás, annál jobban működhetnek a végrehajtó funkciók sok emberben.
Igen, és ugye a test többi részéhez hasonlóan, ahogy az előbb is mondtad, tényleg fiatal korunk gyakorlatilag nagy részén keresztül az agy is tovább növekszik. És valójában ez a prefrontális kéreg az egyik utolsó agyterület, ami teljesen kifejlődik, és egészen felnőtt korig tényleg tovább növekszik és tovább változik, és ahogy az agy tovább érik és növekszik, egyre több kapcsolat jön létre és erősödik meg, ugye ezeket a kapcsolatokat hívjuk mi szinapszisoknak. Uh-huh. És ezek a kapcsolatok akkor jönnek létre, amikor az agysejtek, ugye az úgynevezett neuronok ilyen új kapcsolódási pontokat hoznak létre egymás között. Fúrás történik közben, bocsánat. No. És egy olyan időszak...
Ezt hallom én is konkrétan.
Ugye? Szeretnéd te mondani?
De jó, mindegy, mondja, szerintem teljesen jó. Nem szokott úgy behallatszódni, hogy zavaró legyen. Ha most felhívtam rá a figyelmet, akkor hallani fogják a így hallgatók van. Is, de egyébként nem tűnt volna föl.
Így van. Egyébként eddig az irodám fölött fúrtak, csak hát most egy észrevették. Valószínű, hogy itt veszek fel, ezért most ezen a héten is... megkapjuk ezt a jó kis fúrás. Na mindegy.
Ez csak neked, csak most, csak is kivételesen a fenti szomszéd, csak te érted él, hogy te podcast felvételedet tegye különlegessé.
Én valahogy úgy érzem, mert mindig egyébként kicsit máskor szoktunk felvenni, tehát hogy mindig valahogy betalálják ezt. Na mindegy. Viszont amikor ugye sok szinapszis már létrejött egy ilyen időszak után, minden fontos kapcsolat a helyén van, a már nem szükséges szinapszisok is meg tudnak szűnni például. És ezt nevezik meccésnek, mert ahhoz hasonlít, mintha egy fa összes felesleges ágát megnyesegetnénk, és csak a legfontosabb ágakat hagyjuk növekedni. Ugye ténylegesen ezt szoktuk csinálni, amikor tavasszal nekiállunk megtrimbolni a fákat.
Igen, igen. És hát ahogy fejlődik ez a prefrontális kéreg, ugye csecsemők és kisgyerekekben, ugye úgy fejlődnek egyre jobban a végrehajtó funkciók, és ahogy idősödünk, azok még jobban növekednek, épülnek, ugye lehetővé teszik számunkra, hogy egyre összetettebb és összetettebb tevékenységeket végezzünk el. Tehát tényleg miért van az emiatt, láthatjuk, hogy ott van egy kisgyerek, akinek megmondjuk, hogy várt ki szépen a sorodat, és nem várja ki a sorát, hanem szalad előre, és nem érti az észérvet, hogy várt ki szépen a sorodat, vagy egy csecsemő az nem igazán tud másként kommunikálni, mint hogy sír és sikoltozik, hogyha nem kapta meg, amit akart, vagy amire szüksége volt. Tehát ennek az oka, hogy tényleg ezek a, tehát a cselekvéseknek és az érzelmek irányításának, vagy ugye a nem megfelelő cselekvéseknek és ezzel meg gátlásának a képessége, az ugye kimutatták, hogy nagyjából ilyen óvodáskorban, 3-5 éves korban kezd kialakulni és fejlődik tovább. Aztán tehát tényleg 6-10 éves kor, tehát kisiskolás korról beszélünk, amikor ez még tovább érik, és tényleg serdülőkor lesz, mire úgy igazán eljut arra, hogy nagyjából felnőtt szintre kifejlődött. Tehát türelmesebbnek kell lennünk gyerekekkel ebből a szempontból, hogy ne várjunk tőlük olyan valamit, amire nem képesek egyszerűen, mert még nem fejlődött ki az agyuk, de viszont segítsük őket, hogy tanítsuk őket, hogy egyre jobban kifejlődhessen, mert ugye azért vannak ilyen tág korhatárok, hogy 6-10 éves kor között, mert valamelyik gyereknek könnyebb lesz, valakinek meg több segítségre van szükség, de hogyha segítünk neki, hogy kifejlődjön, akkor hamarabb fejlődhet ki.
Igen, és ezek azok a funkciók, amiket mi is edzhetünk, ugye? Tehát fontos tudni, hogy nem mindenki rendelkezik ugyanolyan végrehajtó funkciókkal, ezt ugye megbeszéltük már korábban, legtöbbünknél vannak ilyen átfedő funkciók, de azért valakinél valamelyik erősebb, valamelyik gyengébb, de a jó hír az, hogy egyébként ezek a készségek edzhetők és fejleszthetők, és hát nyilván a legplasztikusabb idejében az agynak, tehát a neuroplasztikus, neuroplaszticitás, ugye csak azt jelenti, hogy legformálhatóbb korában. Például hogyan edzhetjük? Először is álljunk meg, és gondolkodjunk. Néha előfordulhat, hogy olyan döntéseket hozunk, amikről nem is tudunk. Például sok chipset eszünk, amely valójában nem is azért van, mert éhesek vagyunk, és hogyha megállunk és elgondolkodunk ugye azon, hogy tényleg meg akarjuk mi enni azokat a chipseket, akkor az segít kontrollálni a cselekedeteket. Ugye sokszor, amit csinálunk, az egyszerű pótcselekvés, mert az agyunknak kell valamivel elfoglalnia magát. Ezért nagyon fontos például, hogyha valaki úgy érzi, hogy sokat stressz eszik, vagy esetleg sok csokoládét fogyaszt ahhoz, hogy jól érezze magát, tehát hogy pillanatnyi örömöt okozzon magának, akkor nagyon fontos, hogy például ezt a csokoládét ne úgy együk, hogy közben nagy képernyőn megy előttünk valami sorozat vagy film, mert azáltal igazából elveszítjük az élvezeti értékét az egésznek, átlép pótcselekvésbe, és ezzel sem a végrehajtó funkciókat nem edzük, hiszen nem figyelünk arra oda tudatosan, hogy mit is csinálunk és miért, de még a pozitív hatását is elveszítjük a dolognak. És ugye ott van a másik módja, az az, hogy lelassítunk és jelen vagyunk, ugye megint csak ide kapcsolódik és ebből jön. Ugye ezt a tudatosságot hívják angolul mindfulnessnek, és ez tényleg segít megerősíteni ezt a képességet, hogy a figyelmünket egy dologra összpontosítsuk, és gyorsan újra tudjunk összpontosítani, hogyha például elkalandozik. Anno az egyetemen csináltam nagyon sokat, volt ez az egyperces, úgy hívták, hogy egyperces meditáció, de igazából nem meditáció volt, hanem ezeknek a végrehajtó funkcióknak az edzése azáltal, hogy teljes csend van, becsukod a szemed, és csak arra figyelsz oda, hogy levegőt veszel. És ahogy észreveszed, hogy az agyadban valamilyen gondolat tudatosan előfordul, akkor rögtön kizavarni onnan, és tényleg csak arra figyelni egyetlen egy percen keresztül, hogy levegőt veszünk. És ez piszok nehéz. Ez nagyon nehéz, hogy nem megy az agyunk sem erre.
Vagy lehetetlenség is sok embernek. De itt ide jön ez, hogy tényleg ez a lelassítsunk, jelen legyünk. Ez csak azt jelenti, ezt is nagyon sokan iszonyúan félreértik, és iszonyú komoly, nem tudom, filozófiák alapulnak erre, amiket, na mindegy. A lényeg az csak, hogy egyáltalán figyeljük meg magunkat, mert nagyon sokszor ezek a fajta filozófiák átmennek olyan elvont irányokba, ami pont az ellenkezőjét teszi, és megpróbál, sokan érezzük azt, most saját tapasztalatból mondom, hogy van egy elvárásom magam felé, hogy azt gondolom, hogy a világ azt mondja nekem, hogy nekem így kéne működnöm. És akkor abba erőltetem magamat, és azt gondolom, hogy már pedig nekem eznek a dolognak könnyen kell, hogy menjen valami végrehajtó funkció, vagy bármifajta tevékenység. És álljunk meg, és alkalmazzunk tudományos módszereket magunkon, hogy csak figyeljük meg magunkat, hogy ez tényleg jól megy nekem, vagy igazából csak erőltetem magamat, és akkor például itt van az, hogy tudunk ebből hozni magunknak nagyon jó változásokat, hogy igen, most akkor én jól emlékszem arra, hogyha a leves, vagy nem is a leves, hanem a tésztafőzésre, vagy igazából simán elfelejteném a tésztát, akkor állítsunk be időzítőt. Ez egy teljesen oké dolog. Vagy nem kell észbe tartanunk, hogy megbeszéltük, hogy fodrászhoz kell menni szombaton délután 6 órakor, hanem rakjuk be a telefonunkba az emlékeztetőt. Nem kell ezt észbe tartanom, hogyha van másik 6 fontos dolog, amire figyelnem kell. Tehát figyeljük meg magunkat, lassítsunk le, és ugorjunk ki a hétköznapból, hogy oké, de akkor ez hogyan is működik, és ez egy nagyon segítő módszer lehet. De egy másik ilyen segítő módszer az csak, hogyha egy kicsikét még ide kötődik, hogy beszélgessünk magunkkal, ez van, akinek működik, van, akinek nem. Tehát lehet ez hangosan is, lehet csak a fejünkben is, hogy megbeszéljük magunkkal, lefolytatni egy beszélgetést, amikor arról beszélünk, hogy mit érzünk éppen, mit csinálunk. Ez segíthet egyébként tanulmányok szerint a mentális rugalmasság fejlesztésében, hogy miközben egy adott problémáról vagy elvégzendő feladatról beszélünk, akkor elkezdünk gondolkodni a saját gondolatainkról és tetteinkről, és ez segíthet abban, hogy újra tervezzük a céljainkat, ha erre szükség van, és új tervvel álljunk elő, hogy megoldjunk egy feladatot.
Így van. És ugye azzal is kihívást tehetünk magunk elé igazából, ha kipróbálunk egy új hobbit. Uh-huh. És ugye ebbe azért Tündivel mi nagyon jók vagyunk, tehát hetente jön új hobbi. De igenis, hogyha új dolgot tanulunk, az ugye mind a motorikus készségeinket tudja fejleszteni, ha ez például egy kézügyességgel kapcsolatos, vagy kis do-it-yourself, otthoni barkácsolás feladat, mind az agyunkat nagyon jól tudja fejleszteni. Például csak találjuk ki, oké, meg szeretnék tanulni zongorázni, vagy találtam egy nagyon olcsó gitárt, szeretnék megtanulni gitározni. Ezek mind-mind azt a célt fogják szolgálni legalábbis, hogy az agyunkat edzük vele. Nem kell gitárművésszé válnunk, nem szabad, hogy az legyen a célunk, hogy oké, megtanulok zongorázni 35 évesen, mert én akarok lenni a következő Martha Argerich, mert ez nem fog bekövetkezni nyilvánvaló. De önmagunkat szórakoztatjuk, és közben az agyunknak akkora edzést tartunk vele, hogy észre fogjuk venni, hogy a mindennapokban is ebből mi kamatozunk, ebből pozitívum jön. Úgyhogy ha valami újat próbálunk és kitartóan csináljuk, akkor valószínűleg ténylegesen ezek a végrehajtó funkciók is át fogják venni ezt a folyamatot, és részt fognak benne venni.
Igen, és akkor lezárásképpen még az is nagyon sokat tud fejleszteni, nagyon sok ilyen mentális funkción, végrehajtó funkción, hogy konkrétan gyakorlatokat, feladatokat végzünk, hogy például keresztrejtvényfejtés, vagy mindenfajta más rejtvények fejtése, tehát csak szudoku, vagy ilyesmiknek a játékoknak a játszása, amely nagyon sokat segíthet az összes végrehajtó funkcióban, tehát például a munkamemória, vagy a tervezési képességekben, de még annak erre való számítógépes játék is, amik azért manapság már tényleg az első opciója sok embernek, aki ilyeneket akar játszani. És ezek tényleg segítenek abban, hogy egyre jobban tudjunk támaszkodni a hétköznapi életünkben is a jobban működő végrehajtó funkciókban. Szóval ez megint egy érdekes téma, és ezeket az ilyen pszichológia agykutatásos témákat azért is szeretem, én kimondottam, mert ilyenkor mindig ott van benne, hogy valamennyit tudtam a témakörről, de csak tanulunk mindig újat, hogy ezek is hogyan működnek, a különböző agyterületek hogyan függnek össze. Szóval remélem, hogy tudtunk megint érdekes információt adni nektek is, hallgatóinknak.
Így van, és hát várjuk szeretettel a hozzászólásaitokat, témaötleteket, kommenteket, ugye YouTube csatornánkon is, Facebookon, a poszt alá, hogy írhattok nekünk e-mailt, lyukasora.tudományból@gmail.com, de hát ezt már tudjátok fejből, vagy Facebookon küldhettek nekünk üzenetet, és legyetek szívesek, kövessétek a csatornáinkat, lájkoljátok a kontentet, hű, de szépen kimondtam ezt magyarul, tehát a tartalomra üssetek egy hüvelykujjat felfele, mert ezzel segítetek abban, hogy minél többekhez eljusson a podcast is, és várunk titeket szeretettel a jövő héten is. Sziasztok!
Igen, legyen nagyon kellemes hetetek, sziasztok!